Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 8. Zsoltár első versét énekeljük. A 8. Zsoltár így kezdődik, ó felséges Úr! Foglalva a 345. dicséret első három versét énekeljük. A 345. dicséret így kezdődik, Ím nagy Isten.
Nincs
Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg, hogy ismét igét, lelki táplálékot kínálsz a mi számunkra. Urunk, olyan csodálatos ez, hogy még mindig szólsz, még mindig adod az ígét, és adod benne önmagadat. Urunk, hányszor és hányszor nem figyelünk oda, amikor közelítesz, vagy megszólítasz bennünket, megyünk a magunk útján, tesszük azt, amit elgondolunk, és mégsem taszítasz el magadtól, hanem utánunk jössz, kínálod a lehetőségeket arra, hogy meglássuk önmagunkat, megbánjuk bűneinket, hozzád kiáltsunk, és megtapasztaljuk a te hatalmas szabadításodat, mert Urunk, elsősorban a bűn és az énünk uralma alól akarsz szabadítani, hogy már te ülj azon a trónon, te irányítsd az életünket, mert minden problémánk abból fakad, amikor mi ülünk a trónon, amikor nem akarjuk, hogy te uralkodj, nem akarjuk, hogy beleszólj az életünkbe. És olyan csodálatos, amikor te szólhatsz, amikor hagyjuk, hogy irányíts, és akkor abba az irányba megyünk, amerre te akarsz vezetni. Akkor az történik, ami a te akaratod, és az mindig rólad szól, téged dicsőít, és előre viszi a te országodat. Az mindig másokat akar elérni, olyanokat, akik még nem ismernek téged. A lélek koldusait kívánod megszólítani, akik eljutottak oda, hogy lélekben koldusok, szegények. És Uram, te azt ígéred, hogy ilyeneké az Isten országa. Ó, hagyd döbbenjünk rá mi is, hogy szegények vagyunk, nincs semmink, és rá vagyunk utalva a te kegyelmedre, a kereszten elvégzett áldozatodnak az eredményére. Kérünk, így formáját minket, erősíts, segíts, ha kell, vigasztalj és bátoríts, igéddel, szent lelked által. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Galatákhoz írott levele második fejezetének első versétől a tizedik versig terjedő szakaszból. Tehát Pál apostol Galatákhoz írott levele második fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Azután 14 esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indítatva mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a népek között hirdetek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi fáradozásom se legyen hiába való. Még a velem levő Titus sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, noha ő görög volt. A befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak, hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm. Isten nem nézi az ember személyét. Azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek. Ellenkezőleg elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogyan Péterre a körülmetélésé. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek közötti apostolságban, az munkálkodott én általam is a népek között. És amikor Jakab, Kéfás és János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a népekhez menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről. Ez az, amit én igyekeztem is megtenni. Amint vasárnap is láttuk, már a Galata levelet olvassuk az Új Szövetségből, ami Pál apostolnak az írása, és valószínűleg a második missziói út során írta, és Efézusból, amikor ott tartózkodott, az efézusiaknak hirdette az evangéliumot, eljutottak hozzá azok a hírek, amelyek a galáciabeli gyülekezetből származtak, azokból a gyülekezetekből, ahol az első missziói úton hirdette a Krisztus evangéliumát. És ott sokan befogadták az ígét, követték Jézust, de amikor Pál eltávozott onnan, hát voltak olyanok, akik valami más evangéliumot kezdtek nekik hirdetni, és ez a más evangélium, ez valószínűleg a zsidóktól, a zsidó keresztényektől származott, akik sehogy sem tudták azt elfogadni, hogy az Úr Jézus Krisztus csak úgy megszólíthat nem zsidó embereket, és tanítványát tehet, megbocsátja a bűnüket, és ehhez nekik nem kell zsidóvá lenni. Ez volt a legnagyobb problémájuk, hogy lehet úgy valaki Krisztus tanítványa, hogy részesedhet Isten kegyelmében az örök életben, hogy nem lesz először zsidóvá, nem metélkedik körül, nem ismeri meg és tartja meg az ószövetségi törvényeket, és azt hintették el, hogy aki ezen az ószövetségi procedúrán nem megy keresztül, az nem is igazán Krisztus tanítványa, az nem is igazán tartozik bele az egyházba. És ezzel megzavarták az ottani hívőket. És bizonytalanságot alakítottak ki, és hogy Pál hallja ezeket a híreket, levelet ír. Az egyik dolog és üzenet, hogy az apostol, aki a missziói mezőn van, és az efézusi gyülekezet életével, az ottani munkával van elfoglalva, mégis oda tud figyelni azokra, akik között korábban munkálkodott, tud rájuk időt szakítani, és képes és kész arra, hogy írjon nekik, és így billentse helyre a hitüket, az Úr Jézussal való kapcsolatukat, és erősítse őket a további úton. És ebben a levélben, az első fejezetben elmondja azt, hogy ő nem azért lett az Úr Jézus Krisztus követe, apostola, mert hát gondolt egyet, hogy apostol akar lenni, vagy azért, mert erre tanították gyerekkorban, és amikor eljött a pályaválasztás ideje, akkor beiratkozott ugye Jézus iskolájába, vagy elment az apostolokhoz, és kiképezték, neki esze ágában nem volt Krisztust követni, annyira nem, hogy azt mondja saját magáról, hogy egy olyan zsidó rabbi volt, aki féktelenül üldözte és pusztította Isten egyházát. Tehát ő képtelen volt elfogadni azt, hogy Jézus a Krisztus. Vagyis, hogy eljött a messiás. Ő azt mondta, ez nem létezik. A messiás nem lehet egy zsidó ács. A messiás az nem lehet egy olyan ember, akiről csak ilyen dolgokat olvasunk, hogy leprást megtisztít, bénát meggyógyít, vaknak látást ad. Nem. A messiásnak, annak pusztítani kell. Ölni és gyilkolni. Hadat vezetni. Hát ezt gondolta keresztelő is. Ugye, amikor börtönben van, és Jézushoz küldi a tanítványait, hogy ide figyelj, mondd meg, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. De amikor a Jordán partján ott állt Jézussal szemben, rá tudott mutatni, fölismerte, hogy igen, eljött a messiás, az Isten báránya, de amikor börtönbe kerül, akkor hát küldi az embereit. Mást várjunk? Téged kell? Én másképp képzeltem. Én mást vártam. Tulajdonképpen ez van benne. Ő nem azt várta, hogy figyelem Jézus tevékenységét, és betegekkel van, nyomorultakkal, kitaszított bűnösökkel, elfoglalva. Ő hadvezért várt, és ugye ezért csalódik. És ugye azon elgondolkodtam, hogy szép dolog, igen, János rámutat Jézust, hogy ima az Isten báránya, de nem indul el Jézust követni. Nem látjuk azt, hogy ő csatlakozik Jézushoz. Ő meghirdette, megkészítette az utat, ő a messiás, figyeljetek rá, de nem megy. Ugye, hát hogyha ő várta a megváltót, a Krisztust, a messiást, és kijelentem azt, hogy eljött. Nem az volna a logikus, hogy megyek és követem? Hogy nem csak hírt adok róla, hanem csatlakozom hozzá. Ott vagyok vele, és János nem ment. Kivárt. És a börtönből üzen, igen, mást várok. Hát ilyen volt ez a Pál is, ez a Saul. Ugye, hogy mást várt, más messiást, eszébe nem lett volna, hogy a názáreti Jézus az. De mi történt? Hogy Jézus megjelent neki. Jézus bemutatkozott. Megszólította, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ugye, és amikor így szembe találja magát, azzal a Jézussal, akiről ő azt mondta, hogy meghalt, és jogosan ölték meg. És az a Jézus szól, bemutatkozik, én vagyok Jézus, hát ez megrendíti. És innen már nincs visszafordulás. Itt már megfordulás van. És Jézus után megy, és őt követi, neki szenteli az életét. És ugye aztán megtudja, hogy ez a Jézus az életét ő érette adta. És így indul Pál, aztán elmondja, hogy amikor hitre jut, akkor elmegy Arábiába, a sivatagba, félrevonul, előveszi a tekercseket, és az ige alapján, az ószövetségi ígéretek alapján azonosítja be a messiást, fölismeri, hogy tényleg Jézus az. És engem úgy megfogott, hogy ugye, amikor hitre jut, megismeri, hogy tényleg Jézus a Krisztus ott a Damaszkuszban, ezt írja, hogy nem tanácskoztam testtel és vérrel, nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolok, hanem azonnal elmentem Arábiába. Te azt fogott meg, hogy hát hitre jut, de Jézusról még nem tud szinte semmit, és nem az volna a logikus, hogy azokhoz megyek, akikről tudom, hogy ismerik. A szent tanunkhoz. Hát gyerekek, meséljétek már el, ki volt az a Jézus, mit te? Hát milyen fantasztikus, hogy nem odaszalad. Nem embereket keres, hanem elvonul a pusztába, és magával Jézussal van együtt. Ő Jézustól egyenesbe veszi az információt. Élő kapcsolatot alakít ki vele. Tehát nem csak annyi volt, hogy a damaszkuszi úton átéltem egy élményt, hanem ott kialakult aztán egy élő kapcsolat. Amikor majd a városban lehullanak a pikkelyek, átéli Anániástól az Úr bűnbocsánatát, és talán kialakul egy kapcsolat. És ebből a kapcsolatból táplálkozik, ebben erősödik, és mélyül el abban, hogy ki is ez a Jézus. És ez számunkra is útmutatás, hogy nem biztos, hogy mindjárt emberekhez kell szaladnunk, mások tanácsát kell kérnünk, hanem kérhetjük mi azonnal az Urat. Lehetünk így vele kapcsolatban. Ráadásul mi már abban a helyzetben vagyunk, hogy nem csak ószövetségünk, hanem új szövetségünk is van, teljes szentírásunk. Tehát figyelhetünk fölfelé, figyelhetünk a lélekre, persze. Eljön az idő, amikor arra is szükségünk van, hogy valakivel megbeszéljük a dolgokat. De Pál nem mindjárt az apostolokhoz szaladt, aztán látjuk, hogy eltelik egy idő, és akkor azért elviszi a lélek őt. Jeruzsálembe találkozik Péterékkel, tehát ez is lényeges, de az első, hogy az Úrral van élő kapcsolata. Aztán 14 esztendő múlva ismét felmegy Jeruzsálembe Barnabással, és magával viszi Tituszt is. Tehát az első jeruzsálemi út után visszatér, vagy jobban mondva, akkor állítja igazán az Úr Jézus szolgálatba, eljut Antiókiába, majd onnan elindítja Jézus missziói útra. És eltelik 14 esztendő, és ebben a 14 esztendőben sok minden benne van. De ha elolvassuk az első missziói utat, akkor látjuk, mennyi helyen járt Pál és Barnabás. És az Úr milyen csodálatosan munkálkodott, mert ott nem Pálról szóltak a dolgok. Tehát nem arról volt szó, hogy Pál elindul, én vagyok a nagy apostol, és éltetik és tapsolják meg. A Pál mobil elindul, ugye, és a testőrök ott vannak körülötte, és védik és oltalmazzák, meg a sok... Na, nem. Pál megy, és sok helyen megverik Jézusért. Tehát az Úr azt mondta neki, hogy megmutatom neked, mennyit kell az én nevemért szenvedned. És ebbe beleáll. Ő ezt vállalja. Nem az a képzete van az evangéliumról, hogy akkor minden nagyszerű lesz. Ugye, én most már fölismertem Jézus a messiás, még gazdagabb leszek, még sikeresebb leszek. Nem. Ugye? Tehát tudja, hogy Jézusért ott van a szenvedés lehetősége. Sőt, mivel ő üldözte, pusztította az Isten egyházát, ezért az Úr megengedi, hogy ő is átélje. Hogy mit jelent az ő nevéért szenvedni, másrészt még jobban elmélyüljön benne, hogy mit szenvedett érte a Mester, az Úr Krisztus. Tehát csodálatos. És fölmennek Jeruzsálembe, és itt is azt írja a második versben, hogy kinyilatkoztatástól indítatva mentem fel. Tehát nem magától, nem arról volt szó, hogy Pál gondolt egyet, most már azért jó lenne, fölmenni Jeruzsálembe, találkozni az apostolokkal, azért hagyd lássák, hogy én se vagyok kevesebb, mint ők, meg egyébként is Isten engem hívott el Júdás helyébe, hát ez jó, hogyha azért úgy
úgy följegyzik, igaz, ők beválasztották Mátyást, de nem Mátya, én vagyok a... És nem azért megy, hogy neki ott a helye, és Jeruzsálemben mindenki dicsérje, hogy na, milyen nagyszerű ez a Saul. Nem. Ő akkor megy, amikor az Úr küldi. Tulajdonképpen ugye az első apostoli ülésre vagy zsinatra mennek, amikor megbeszélik majd ugye azokat a dolgokat, amik nem zsidó területen történnek, mert hát mindig ott vannak pár nyomában a hamis tanítók, a gáncsoskodók, akik bejelentették, ugye, bepanaszolták Péteréknél Pált és az ő munkáját, és mennek, hogy tisztázzák a helyzetet, hogy elmondják, hogy az Úr, ugyanaz az Úr munkálkodik a nem zsidók közt is, mint aki ott Jeruzsálembe, Júdeába vagy Galileába munkálkodott és munkálkodik. Tehát kinyilatkoztatástól indítatva. Tehát ez azt jelzi, hogy Pál mindig kapcsolatban van Jézussal, mindig figyel fölfele, és van hallása. És amikor jön üzenet, hogy most menj, akkor elindul. Pedig az első missziói út után azért biztos ott volt már benne, hogy tervezte, szervezte a következő utat. Már biztos azon gondolkodott, merre megyünk majd, milyen irányba, és mégis meghallja, amikor az Úr azt mondja, hogy nézd, palikám, még nem néz sehova, Jeruzsálembe kell menni. És van-e nekünk ilyen hallásunk? Hogy el vagyok foglalva a dolgaimmal, tervezem az életemet, a következő lépéseket, de oda hallgatok és oda hallok arra, amit az Úr mond, és képes vagyok ahhoz igazodni. Ez óriási dolog, hogy ő tud az Úr akaratához igazodni. És nem arra figyel, hogy ő mit akar, vagy mihez van kedve, hanem megy Barnabással, és viszi Tituszt is. Miért megy? Hogy eléjük tárjam az evangéliumot, amelyet a népek között hirdetek. Tehát fölmegy Jeruzsálembe, hogy elmondja, hogy ő mit is hirdet a pogányoknak, a nem zsidó embereknek. És az ragadott meg, hogy ugye eléjük tártam, tehát amikor az apostolokról, az első gyülekezet tagjairól van szó, tehát akik már hitben vannak, akik követik Jézust, azoknak eléjük tárja, azokkal meg elmondja, hogy ő mit is hirdet. A missziói úton a nem zsidó embereknek pedig hirdeti az evangéliumot. Tehát az apostoloknak nem hirdeti, az apostoloknak csak elmondja, tájékoztatja őket arról, hogy miről szól az ő evangéliuma, de a pogányoknak hirdeti az evangéliumot. Tehát az apostolok már ismerik, miről szól, milyen evangéliumot hirdet, ugye? Hát itt olvassuk, hogy a körülmetéletlenség evangéliumát. Tehát az evangélium ugyanaz, csak azért hangsúlyozza, hogy a körülmetéletlenség evangéliuma, hogy a nem zsidóktól nem követeli meg. Vagyis világosan látja Jézus váltság művét, és tudja, hogy az ő kereszthalála elég mindenre. Azt nem kell kiegészíteni, még körülmetéléssel sem. Ott nem kell magunkon változtatni, mert nem is tudunk magunkon változtatni. Hát az evangélium, az örömhír pont azt mondja, hogy ember, mindegy, hogy zsidóként, mindegy, hogy nem zsidóként, vergődsz magaddal, az élettel, a bűneiddel, és nem tudsz magadon változtatni, de az evangélium, hogy eljött valaki. Eljött az Isten fia, Jézus, aki tud rajtad változtatni, aki újjá tud teremteni, igéje és szent lelke által. És ezért az újjáteremtésért ő odaadta az életét. Kifizetett ott mindent, elrendezett mindent. Tehát ez az evangélium nagyszerű üzenete. És ugye az evangélium nekünk azt is jelenti, hogy ez egy győzelmi hír. Hogy Jézus győzött a bűn, a halál fölött, ott a Golgota keresztjén. És jó, hogyha ez úgy eljut a szívünkig. Jó, hogyha átmelenget minket, hogy igen, Jézus győzelme által mi is győzhetünk a magunk missziói területén, a magunk feladatai között. Győzhetünk a bűn és önmagunk fölött. Igen, lehetünk győztesek Jézus által. Ami nem azt jelenti, ahogy Pálnál is láttuk, hogy nem ér emiatt minket bántás, vagy nincsenek nehéz helyzetek. Tehát a győzelem az nem az, tehát ne úgy képzeljük el, mint ahogy azt ma sokan, hogy az azt jelenti, hogy én a saját életemben vagyok győztes. Vagyis mindig előre jutok, jobb lesz a fizetésem, jobb munkahelyen leszek, magasabb pozícióba kerülök. A győzelem, a Krisztus nyomába való győzelem, az a bűn, a nyomorúság fölött aratott győzelem, amit már Jézus elvégzett, és általunk ezt tudja előre vinni. És azért vannak itt az övéi, hogy a megrekedt, bajba jutott, nyomorúságba került embereknek meg tudják mutatni, hogy van szabadítás, mert van szabadító. És ez a szabadító Jézus. Tehát mi róla teszünk bizonyságot, őt hirdetjük, őrá van ma is szükség. De tehát, ugye Pál beszélt hamis evangéliumról, és van ma is, amikor azt hiszük, hogy összefogunk, és akkor minden rendben jön. De azt mondjuk, hogy igen, fogjunk össze, lehetőleg minél több vagy minden ember, és akkor minden jóra fog fordulni. Szeressük egymást, csak azt felejtjük el, hogy nem tudjuk magunktól úgy szeretni egymást, ahogy az Isten szeret. És nem elég az összefogás. Miért? Hát ugye az Úr Jézus is beszélt egyszer erről, hogy igen, összefoghatnak például a vakok is. Ugye, vak vezethet világtalant, de mi lesz? Beleesnek mindketten a verembe. Hát ez az emberi összefogás. Ha vakon fogjuk egymás kezét, és úgy vándorlunk, egyszer csak a verembe leszünk. Látásra van szükség. És ezt a látást az Úr Jézus adja. És akkor mehetünk előre. No, tehát elmondja, hogy ott volt Jeruzsálemben, találkozott a első gyülekezet tagjaival, az apostolokkal, és hát azt tapasztalta, hogy az apostolok nem kényszerítették Titus sem arra, hogy körülmetélkedjék, holott ő görög volt. Tehát elfogadták, hogy Jézus Krisztus megkönyörült rajta úgy, körülmetéletlenül. És aztán ugye majd, ha visszagondolunk erre az első apostoli zsinatra, tudjuk, hogy Péter elmondja, hogy milyen, mennyi gondot okozott neki, milyen nehezen értette meg, hogy ő elmehet és hirdetheti a Krisztust Cornélius századosnak is, a pogány római katonának, anélkül, hogy ő zsidóvá lenne. De Isten megértette vele, hogy amit ő megtisztított, azt nem mondja egy ember tisztátalannak, még Péter sem. És ennek megfelelően viszonyulnak Titushoz is. nem várnak el tőle emberi feltételeket. Hát ha Jézus vár úgy, ahogy vagyok, bűneimmel, és ő jön őszintén, és leteszi, hát Krisztus azt mondja, hogy megbocsátottak a bűneimet. Megbocsátottak. Még amikor leengedik a négyen azt a bénát. Mit tett ő? Semmit. Odaengedték, és átélte, hogy Jézus megbocsátott. Mert a szívében már ott volt a fogadó készség a bűnbocsánatra. Mert a szívében már látta, hogy erre van szüksége. Hogy a bűnbocsánat, a bűneinek a letétele fontosabb, mint a fizikai gyógyulása. És amikor átéli a bűnbocsánatot, megkapja a fizikai gyógyulást is. Igen, hogy voltak ott áltestvérek, akik befurakodtak, de olyan jó látni, hogy az apostolok Jakab vezetésével nem ezekre figyeltek. Tehát nem akartak megfelelni az embereknek, hanem ők fölfelé figyeltek. És az áltestvérek hiába igyekeztek az akaratukat ráerőltetni, nem lehetett, mert tudták azt, hogy Jézus mit vár tőlük. És nekik az a legfontosabb, hogy Jézus akaratának engedelmeskedjenek. Aztán elmondja, hogy ő találkozott ugye a tekintélyeseknek, tekintélyesekkel, vagyis ugye az apostolokkal, azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak, hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm. Isten nem nézi az ember személyét. Ugye ez nagy üzenet. Az egyik oldalon ugye benne van, hogy mik voltak Jézus apostolai. És akkor nem törődöm. Vagyis nem megyek oda, hogy mindenáron tapossak előttük. Hogy engem is elfogadjanak, és lássák, hogy én is vagyok valaki. Nem tőlük. Igen, Jézussal voltak, elismerem, elfogadom, de nem fogok náluk taposni. Ugye, nem megyek, hogy jaj, lássák, én is ott vagyok. Ugye, hát ma ennek az ellenkezője ez igaz. Megyek, lássák, és veszek valamilyen ismertető jelet, hogy észrevegyék a sok más típusú ember közt, hogy én ki vagyok. Én református vagyok. Ah, lássák, nehogy elkerülje a figyelmet, ugye. És Pál nem. Azt mondja, hogy mik voltak, azzal nem törődöm. Mik voltak? Egyszerű emberek. Halászok. Bűnösök. És arra nem azt nézi, hogy hát igen, ezek még rosszabbak voltak, mint én. Az az ő dolguk, elrendezték Jézussal, tanítványok, mert Isten nem nézi az ember személyét. Isten nem azt nézi, hogy hol voltunk, hanem azt, hogy hol vagyunk. A tékozló fiúnál se azt nézte az atya, hogy hol volt, hanem hol van, hogy hazajött, és itt van. És megkönyörülhettem rajta, és átöltöztethettem. És nem nézi az ember személyét úgysem az Isten, hogy nem azt nézi, kik vagyunk ebben a világban. Hogy milyen pozíciót érünk el. Ő nem az alapján választ minket, mint ahogy mi választunk. Hogy igen, hát ő itt dolgozik. Ő vállalkozó, ő politikus, sok pénze van, kevés pénze van, szegény vagy, gazdag. Hát akkor válogatunk. Ő nem ezt nézi, hanem hogy mi van a szívünkben. Az Isten mindig a szívünket nézi. Hogy őt keresem, ő a fontos, őt szeretem, és neki akarok szolgálni. És elmondja, hogy igen, őt elismerték, hogy rá van bízva a körülmetéletlenség. Evangéliuma úgy, ahogy Péterre a körülmetélésé, mert aki munkálkodott Péter által, az munkálkodott én általam is. Tehát mi a lényeg? Nem Péter, nem Pál munkálkodott, nem egyik vagy másik evangélista, hanem az Úr. Tehát Tehát ők fölismerték, hogy az emberek életét nem ők változtatták meg. Ébredést nem ők indította, hanem Jézus. De fölhasználta őket eszközként. Ők mentek, hirdették az evangéliumot, de az emberi szívedben Jézus munkálkodott az ő szent lelke által. És ezt jó nekünk is látni. Nem mi, hanem ő munkálkodik. És aztán elmondja, hogy megállapodtak, kezet adtak neki az apostolok, és aztán visszaindultak, mégpedig úgy, hogy kérték, hogy emlékezzenek meg a szegényekről, és azt mondja, ez az, amit én igyekeztem is megtenni. Most itt a szegényekről való megemlékezés, ez hát az új szövetség fényében, meg az én látásom szerint ez azt jelenti, hogy gyülekezet a Krisztushoz tartozók közötti szegényekről, bajba kerültekről való megemlékezés, mégpedig úgy, ahogy majd leírja a leveleiben, hogy például gyűjtést szerveztek. Tehát nem olyan megemlékezés a szegényekről, hogy hát most elmegyek valahova, és azt várják, hogy menjek be egy szegényházba. Menjek be egy hajléktalan otthonba, ott vagyok 2 percet, aztán tovább megyek. Ugye nem ezt jelenti. Ezt el lehet adni, igen. De nem ezt jelenti, hanem azt, hogy figyeljünk oda a gyülekezetbe, a Krisztushoz tartozók között egymásra. Hát adja az Úr, hogy minket is így formáljon az ige, legyen élő kapcsolatunk vele, legyen olyan hallásunk, mint Pálnak, és legyen olyan változtatási készségünk, amilyen volt neki is. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük az ígét, köszönjük, hogy olyan csodálatosan munkálkodtál, és munkálkodsz ma is. A nagyszerű dolog látni, hogy hogyan ragadtad ki a gyűlölet a pusztítás útjáról Pált, tetted újjá a szívét, de Urunk, még ez rajtunk nem segítene, ha nem tennéd meg ugyanezt ma is. Hisz te feltámadtál és élsz, és ugyanígy munkálkodsz, ugyanígy ma is a mai Saulokat eléred, megragadod a szívüket, bemutatkozol nekik, új emberré teszed. Hisz mi is neked köszönhetjük, hogy megfordult az életünk. Ki tudja, hol tartanánk, ha egyszer nem ragadsz meg igéd és lelked által. Egyszer nem mutatsz rá, hogy rossz irányba haladunk, mert elveszünk, ha tovább megyünk, és átélhettük ott a keresztövében a te véred megtisztító hatalmát és bűnbocsátó szeretetedet. És köszönjük, hogy ott hagyhattuk a terheinket, és felszabadulva elindulhattunk veled. Uram, segíts, hogy minden nap tegyük a kezedbe az újabb és újabb terheinket, hogy soha ne gondoljuk azt, hogy mi nélküled is boldogulunk, elég volt, hogy ott a kereszt tövében könyörültél. Nem, Uram, minden nap rád van szükségünk, és azt, hogy ebben erősödjünk, növekedjünk hitünkben, adj tőled való látást, világos látást a nehéz időkben is, és úgy formálj, hogy mindig legyünk készek inkább neked engedni, mint embereknek, vagy a saját akaratunknak, hogy tudjuk ezt alárendelni neked, hogy így szolgáljunk téged. Szeretnénk, ha az életünk rólad szólna, ha mindig azt keresnénk, mi a te akaratod, és ebben vigy minket előre. Köszönjük, hogy ma is szól az ige. Köszönjük, hogy te törődsz és gondoskodol rólunk, és aki hozzád tartozik, ezt mindig megtapasztalhatja, és azt, hogy tudjunk ezért hálát adni, magasztalni téged. Köszönjük, hogy elveszed az aggodalmainkat, félelmeinket, és az helyette erőt, békességet, reménységet. Kérünk így, könyörülj mindazokon, akik még nem hallották soha az evangéliumot, hogy eljusson hozzájuk. De könyörülj azokon is, akik már sokat hallották, hogy ne merevedjünk meg a hitünkben, ne veszítsük, ne hagyjuk el első szeretetünket, hanem ez lobbansd lángra, hogy tudjunk téged teljes szívünkből szeretni, szolgálni. Kérünk így a betegekért, egyedül élőkért, megfáradtakért. Uram, ragyogtasd fel előttük a te kegyelmedet. Könyörgünk szenvedélybetegekért. Eléd visszük a családokat, a gyermekeket, fiatalokat. Vonzd magadhoz az ő életüket. És könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-kor, illetve szombaton 2 órától a mentő misszió találkozójára kerül sor. Befejezésül a 345. dicséret 4. versét énekeljük Szent Fiadért.